Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép estét kívánok! A mai műsorban egy érdekes női karrierút mellett arról is beszélgetünk, hogy hogyan adhatunk vissza, segíthetünk másokon, azaz egyéni, vállalati és társadalmi szintű felelősségvállalásról lesz szó. Valamint arról is beszélgetünk, hogy hogyan tudunk esélyt teremteni, aminek apropóját a Tehetség Esélyt Érdemel program adja. Illetve ha már erre kanyarodunk, akkor arról is szót ejtünk majd, hogy miként lehet és érdemes összekapcsolni a fenntarthatósági törekvéseket a művészettel. Vendégem a stúdióban pedig Ola Ágnes, a Veolia Energia Magyarország ZRT marketing vezetője. Örülök, hogy elfogadtad, Ágnes, a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
Még mielőtt a programról, illetve annak tapasztalatairól, vagy pozitív hatásairól beszélünk, annyit azért a Veoliáról előzetesen elmondok, hogy energia, víz, hulladék gazdálkodási piac egyik vezető szereplői vagytok, és hát fontos számotokra a társadalmi felelősségvállalás, de arra lennék kíváncsi, hogy most, amikor nagyon sokan divatból vagy trendből zászlójukra tűzik a társadalmi felelősségvállalást, akkor az nagyon megkülönböztethető attól, hogyha valaki tesz is érte. Te mennyire gyakran találkozol, vagy benned személy szerint mikor fordult meg először az, hogy adni és visszaadni kell?
Úgy gondolom, hogy a cégnél már régóta benne van ez a gondolat, hogy mi nem csak elveszünk, hanem adunk is. Tehát nyilván egy nagyon nagy cégcsoportról beszélünk, amely az ország több területén is ott van, hiszen 14 nagy erőművet üzemeltetünk szerte az országban, és hát több mint 200 telephelyünk van, ahol valamilyen szintű energetikai szolgáltatást vagy vízi közműszolgáltatást végzünk, és mindig is fontos volt a vállalatcsoportnak az, hogy ahol jelen van, ott valamit visszaadjon, hiszen ő is része annak a helyi közösségnek, a közegnek, tehát fontos az, hogy jó kapcsolat alakuljon ki, akár csak az üzleti partnerek, de az ott lakókkal is, és ezért szeretnénk minél többet visszaadni, amennyi a lehetőségeinkhez képest.
Azért is kérdeztem, mert hogy ugye a Veolia Társadalmi Felelősségvállalás programjának megvalósításáért felelős marketing vezetője vagy. Mennyire fontos neked, hogy egy olyan cégnél dolgozz, ahol ilyen kezdeményezések vannak?
Nekem nagyon fontos, én szociálisan nagyon érzékeny vagyok, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy olyan munkaköröm van, amiben ilyen dolgokat is csinálhatok. Ugye, mint marketingvezető hozzám tartozik például a cégcsoportnak az összes támogatása, szponzorációja, és ennek keretében én nagyon sokféle szervezettel ismerkedek meg, és az ő munkájukkal, és nagyon nagy öröm, hogy ezen a területen is nagyon sokaknak tudunk segíteni ahhoz, hogy az egyébként ő társadalmi felelősségvállalásukat jól tudják végezni, és nagyon sokszor mellé tudunk állni azoknak a programoknak is, amiket ők szerveznek, és amik egyébként beleillenek a mi küldetésünkbe is.
Milyen jellegű programokat támogattok, ha már itt tartunk, mert mondtad, hogy sokféle.
Nagyon sokféle. Nyilván minden cég sokféle támogatás, szponzorációt végez, de ebből mondjuk azért kiemelnék olyat, éppen volt Ajkán egy esélyegyenlőségi nap, amelyet a Molnár Gábor Mihály Alapítvány szervezett. Ők ugye egy olyan alapítvány, amelyek megváltozott munkaképességű embereknek próbálnak segítséget nyújtani, munkát adni, hogy ők is hasznos tagjai tudjanak lenni a társadalomnak, és minden évben szerveznek egy ilyen programot Ajkán, ahol érzékenyítő programok vannak, ahol a helyiek megismerkedhetnek a megváltozott munkaképességűeknek, vagy akár az értelmi fogyatékosoknak a problémáikkal, kipróbálhatnak mindenféle olyan tevékenységeket, amik mondjuk a másoknak nehéz, tehát hogy megismerjék, hogy mitől nehéz mondjuk egy vakembernek mondjuk elolvasni valamit, vagy egy süketnek úgy mozogni a térben, hogy nem hallja a körülötte lévő zajokat, és ez egy nagyon szép program, nagyon összehozza a várost, és azt láttam, hogy óvodáskoroktól kezdve az iskolásokon a helyi lakosok kijönnek erre a programra, és részt vesznek benne. Szerintem ez egy nagyon szép dolog.
Egy-egy ilyen nap után te hogy mész haza?
Feldobódva természetesen. Ezek érzelmileg nagyon-nagyon feltöltik az embert, és ilyenkor úgy érzi, hogy ezért érdemes volt ezt csinálni.
Egy olyan pozícióba vagy, amiért saját bevallásod szerint nagyon meg kellett dolgozni, mert hogy végig kellett menned a ranglétrán, ugye mi itt egyeztettünk az interjú előtt, hogy te hogyan jutottál el erre a szintre, mennyire volt ez tudatos?
Azt kell mondanom, hogy nem volt egyáltalán tudatos. Először is én egy teljesen más pályára szántam magamat, máshol indult a karrierem. Ugye eredetileg én angol-francia szakos tanár vagyok, és én 15 évig a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán oktattam, és sajnos a 2007-ben bekövetkezett felsőoktatási reform keretében az én tanszékemet bezárták, és hát új lehetőségek után kellett menni, és egy teljesen véletlen folytán jött, ért el hozzám az az információ, információ, hogy hát a pécsi erőműbe keresnek egy nagyon jó angol franciást, mert hogy tulajdonos váltás van, és oda jön egy új vezérigazgató, és hogy elvállalnám ezt a munkát. Fogalmam sem volt igazándiból, hogy mire vállalkozom, de úgy éreztem, hogy most itt bezárult egy ajtó az életemben, és nyissunk egy újat, és voltam olyan bátor, hogy beleugrottam, és 2007-ben ott folytattam a munkámat, és onnan lépésről lépésre jutottam el ide.
És hát akkor azt mondtad, hogy angol és francia. A francia honnan jött az életedbe?
Szülőktől, édesanyám és édesapám is francia szakot végzett, úgyhogy ők is egyetemi emberek voltak. Édesanyám is a Pécsi Tudományi Egyetemen tanított sokáig, amíg át nem ment a külügyi osztályra. Édesapám pedig Budapesten, hát akkor még Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ami ugye most a már Corvinus, oktatott egészen nyugdíjazásáig.
A francia, illetve az angol ott volt az életedben, és a karrierváltásodban egy nagyon nagy segítség volt számodra, és egy véletlen folytán kerültél bele ebbe a céges világba az oktatás után. Mi volt az, ami megfogott ebben?
Amikor én bekerültem ebbe a cégcsoportba, ugye először a pécsi erőműbe, egy teljesen új világ nyílt meg előttem, ugye én bölcsész szülők gyermekeként bölcsészpályát futottam be, és lássuk be, hogy azért nem mindig a valós életnek bizonyos aspektusai nem jöttek be az életembe, és bekerültem egy teljesen más közegbe, ahol ugye rengeteg műszaki kolléga dolgozott, rengeteg jogász, és egy nagy csapatként dolgoztak azért, hogy egy céget ugye sikerre vigyenek. Ráadásul pont akkoriban egy nagyon nagy projekt készülődött az erőműbe, és ez egy nagyon nagy lehetőség volt számomra, hogy belelássak, hogy egy ilyen nagy projekt az hogy készül elő, hogyan bonyolítják le, és hogyan valósítják meg. Ez fantasztikus élmény volt számomra.
De akkor még nem ebben a pozícióban.
Nem, eredetileg, amikor bekerültem a cégcsoporthoz, ugye személyasszisztensként kerültem be az akkori francia vezérigazgató mellé, ez a, aki dolgozott ilyen területen tudja, ez a mindenes, tolmácsol, fordít, szervezi a főnökének az életét, bármilyen feladatot kap, azt el kell végezni, és itt rendelkezésre áll.
Sok mindent meg lehet ilyenkor tanulni.
Nagyon sok mindent, nem csak a munkáról, hanem az ember ilyenkor a saját határait is megtanulja, hogy még tudja tologatni, tehát, hogy sok mindenre képes. De ott rövid időn belül aztán titkársági vezetőnek kineveztek hozzám, kerültek adminisztratív munkatársak, akik például a napi postáért, a számlakezelésért, a számlaérkeztetésért feleltek, és hát az már egy nagyobb pozíció volt, tehát egy nagyobb felelősséggel járó pozíció, de mellette besegítettem a kommunikációs oldalon, tehát nagyon-nagyon sokféle feladatot kaptam. Ugye itt nincs olyan, hogy ami feladat van, azt meg kell oldani, és ilyenkor az ember rájön, hogy igenis sok mindent képes megcsinálni. És 2020-ban a központból kaptam azt a felkérést, hogy ez a pozíció meg fog üresedni, és hát rám gondoltak, hogy én egy megfelelő személy lennék, aki ezt át tudná venni, és hát akkor egy kis töprengést követően, meg családi egyeztetést követően elvállaltam ezt a pozíciót, ami nyilván azért volt nagy döntés, nem csak a nagyobb felelősség miatt, hanem hogy ez egy budapesti munkakör, tehát ez azt is jelentette, hogy el kell hagynom szeretett városomat, Pécset, és fel kell költözni Budapestre, mert ez itt a központban lehet végezni ezt a feladatot.
Említetted a szüleidet, és azt, hogy talán nehéz két sikeres, nagy tudású szülő árnyékából kilépni, és az embernek megtalálni a saját útját. Neked ez könnyen ment?
Egyáltalán nem ment könnyen. Nyilván nagyon, nagyon sokat köszönhetek nekik, és nagyon hálás vagyok azért, hogy lehetőséget biztosítottak nekem, és tulajdonképpen egy nagyon szép szakmát kaptam a kezembe, de ők tényleg nagyon sikeresek voltak, nem csak a tanításban, oktatásban, hanem ők kutattak is, jártak konferenciákra, hírnevet szereztek maguknak, édesapám ugye főszerkesztője volt a felújított francia-magyar nagyszótárnak. Azért ez egy nagyon nagy, hogy szokták ezt mondani, egy cipő, amit bele kéne nekem is lépni. Én mindig úgy éreztem, hogy én nem tudok ennyit, vagy hogy nem éreztem magamban azt az erőt, hogy én ezt tudom hozni, illetve én egy picit más vagyok, tehát, hogy én szeretem a praktikus dolgokat, az olyan feladatokat, amiket meg lehet oldani, és utána van egy kis sikerélmény. Ez a nagyon hosszú távú, ugye ülök, és gondolkodom, és írok, és majd ebből lesz egyszer valami, ezt én nagyon nem éreztem magam ilyenak. Egy darabig csináltam, mert ugye az egyetemi léttel ez hozzájár, hogy cikkeket kell írni, konferenciára kell készülni, de ez nekem nehezebben ment. Tehát én nagyon szerettem a nyelvvel dolgozni, szerettem fordítani, néha tolmácsolni, de a tanítás volt a nagy szerelem, de nem vágytam ilyen nagy kutatói státuszra, tehát engem ez nem vonzott annyira.
És a vezetői szerepkör?
Tehát én sose vágytam vezetői szerepre, valahogy jött az életembe, lehet, hogy mások más látnak bennem, mint amit én látok magamba, de nyilván, amikor az első ilyen előreléptetésem már vezetői szintre megtörtént, gondolom azt, aki úgy döntött, úgy látta, hogy én erre alkalmas vagyok. Nyilván a beosztottjaimat is most meg kéne kérdezni, hogy mit látnak bennem, de azt hiszem, hogy valóban vannak bennem olyan kvalitások, amik relatíve jó vezetővé tudnak engem tenni.
Egyébként szerinted milyen a jó vezető? Ha már, akkor itt még álljunk meg egy pillanatra, és utána majd rákanyarodunk a társadalmi felelősségvállalásra.
Milyen a jó vezető? Ez biztos mindenki mást választana erre. Én úgy gondolom, hogy egy jó vezetőnek jól kell tudni szervezni, jól kell tudni szétosztani a feladatokat, hiszen csapatról van szó, és csak akkor tud a csapat működni, hogyha egyrészt mindenki megtalálja benne a helyét, mindenkinek pontosan meg van határozva az, hogy mi az a feladatkör, amit ugye el kell neki látnia. Én úgy gondolom, hogy kell egyfajta empátia. Ugye manapság nagyon sokat beszélünk arról, hogy nagyon nehéz például fiatalokat bevonzani, vagy megtartani. Ez egy ilyen általános probléma minden cégnél, főleg azért, mert vannak generációs különbségek. Szerintem ezt is lehet kezelni, nyilván oda kell figyelni jobban, tehát biztosítani kell, hogyha bekerül mondjuk egy pályakezdő a csapatba, ami nálunk is megtörtént, akkor ő azért megtalálja a helyét, kapjon olyan feladatokat, amiben ő ki tud teljesedni, és úgy érzi, hogy megbíznak benne, és önállóan végezhet munkát, és akkor valószínűleg ő azért szívesen marad, és örökre nem fog ott maradni nyilván, vagy nem feltétlenül, de hogy egy jó pár évig biztos, hogy aktív tagja tud maradni egy ilyen csapatnak.
Hát ebben rengeteg kihívás van. A mai beszélgetésünk apropója, hogy korábban is már említettem, a Tehetségesét Érdemel program, amit felkaroltatok, Ágnes, és ugye neked már felnőtt gyerekeid vannak, akik, én azt gondolom, hogy minden esélyt megkaptak arra, hogy kiteljesedjenek, hogy sikeres emberekké váljanak. Amikor viszont ezt a projektet a Veoliával elindítottatok, egy nagyon más közegbe láttál bele. Mit tapasztaltál?
Így van, az én gyerekeim remélem úgy érzik, hogy szerencsések, mert megkaptak minden lehetőséget, amit szerintem gyereknek meg lehet adni, hogy tanuljon, és aki így nő fel, az el se tudja képzelni, hogy azért vannak olyan körülmények, amikor egy gyerek nem így nő fel, nem kap ilyen lehetőséget. Többek között ilyen a helyzetük azoknak a gyerekeknek, akik ugye állami gondozásba kerülnek valamilyen oknál fogva, hiszen ő nekik a család nem feltétlenül tudja biztosítani ezeket a lehetőségeket, és hát nyilván az állami rendszer pedig nem tud extra a lehetőségeket nekik biztosítani, és azért azt tegyük hozzá, hogy aki állami gondozásba kerül, az nyilván valamilyen szinten azért traumát él át, hiszen az, hogy kiemelnek valakit egy családból, még akkor is, hogyha az a család esetleg nem jól funkcionál, attól ezt azért a gyerek biztos, hogy traumatikusan éli meg, és nyilván azért egy ilyen közegbe bekerülve nem feltétlenül könnyű az életük, és nem is biztos, hogy bennük van, mert még kicsik, mert fiatalok, meg még tapasztalatlanok, hogy esetleg a tanulás révén ugye ki tudnak törni abból a helyzetből, amiben vannak, és hogy hosszabb távon esetleg a maguk lábára állva sikeresek legyenek.
És hát ez az a közeg, ahol ti elindultatok, illetve segítséget nyújtottatok. Mikor indítottátok el az első projektet, és mi volt a Veolia fő célja az együttműködéssel?
A Tehetségesét Érdemel program első évadja az 2021-be indult, tehát mindig egy évet így 2021-22 iskola évszerűen próbáljuk ezt szervezni. Indult el, az egy próbaprojekt volt, ott még 6 gyerekkel indultunk el, ugye megkeresve olyan otthonokat, most első körben Budapesten, ahol ugye állami nevelésben részesülnek ezek a gyerekek, hogy mennyire lennének nyitottak egy mentorprogramra, aminek a keretében a kortárs művészek mentorálnak a gyerekeket, azokat a gyerekeket, akik éreznek magukban egy kis tehetséget, és éreznek fantáziát abban, hogy kicsit fejlődjenek a művészet terén, kihozzák magukból a legjobbat. Az első évadban a festészetet választottuk, mint művészeti ágat, és megkértünk néhány művészt, hogy vállalja el ezt a mentor szerepet, és tanítgassa őket a különböző technikákra, különböző feladatokon keresztül.
Milyen korosztályról van szó itt?
Hát itt hány éves gyerek? Évestől 17 éves, 18 éves korig, tehát az általános iskola és középiskolás korú gyerekekről van szó.
Hogyan választottátok ki a gyerekeket?
Vagy nem ti választottátok, gondolom, természetesen. Tehát ez egy hosszú kiválasztás van. Nyilván akik az otthonban dolgoznak, nevelők jól ismerik a gyerekeket, tehát ők már nyilván volt elképzelésük, hogy kik azok a gyerekek, akik ebbe a programba esetleg bekerülhetnek.
Hát, akik nyitottak, akik esetleg
kik
tehetségesek.
Igen, kik tehetségesek, és hát nyilván azért volt egy előalkotás, tehát rajzoltatták, adtuk a gyerekeket, és akkor az elkészült rajzok alapján akkor a művészek segítségével kiválasztották azt a 6 gyereket, akit úgy gondoltak, hogy lehet, hogy érdemes lenne akkor továbbfejleszteni, és így indult el ez a program.
És ővelük már ti is találkoztatok?
Az igazság, hogy ugye egy ilyen programnak a megvalósítása az nagyon sok időt, energiát igényel, és ugye a napi munkánk mellett mi azért a program lebonyolításának minden pontján nem tudunk részt venni.
De a megfelelő szakemberek ott voltak így körülöttük, van, hát, akik tartották
igen,
a kapcsolatot
igen. Én
velük.
Úgy gondolom, hogy egy művész jobban látja, hogy ki az, akiben esetleg tényleg rejtőzködik egy olyan kreativitás, vagy egy olyan szemléletmód, ami alapján érdemes lenne vele tovább foglalkozni. És akkor elindult ez a program. Voltak döccenők, nyilván ez egy nehéz program, egy ilyen programot összehozni. Ez egy hosszú távú program, tehát ugye ez nem arról szól, hogy egyszer oda megyünk, és akkor történik valami, és akkor ennyi, vége, hanem ugye ez egy nagyon hosszú távú dolog, ami több mint egy éven át ezeket a gyerekeket elkíséri, és hát azért nagyon nagy bizalom kell minden oldalról ahhoz, hogy ez a program egyáltalán működhető legyen. Tehát itt azért a partnereknek egymásba vetett hiteit nem lehet kiszállni félúton, hogy most nincs kedvem tovább csinálni, vagy ez nem az, amit én akartam, mert hogy az akkor további sérülést okoz a gyerekeknek. Tehát, hogyha ebbe egyszer belevág valaki, akkor ezt végig kell vinni. És azt, hogy minden résztvevő fél ezt elhiggye, ahhoz bizonyítani kell, és azért hál' Istennek már az első évad is sikeres le.
És hát az elején, ahogy fogalmaztál, ugye, hogy a magyar energetikai szektor egyik meghatározó szereplői vagytok, és hogy fontos számotokra a fenntarthatóság, ami viszont ebben a programban is megjelent. De miként?
Igen, a fenntarthatóság nálunk egy nagyon fontos téma. Nekünk egyébként a mostani stratégiai programunk is az a neve, hogy Green Up, vagyis zöldüljünk ki. Tehát, hogy mi a saját tevékenységünket is úgy igyekszünk végezni, hogy minél kevesebb kárt okozzunk nyilván a környezetünkbe, minél energiahatékonyabbak legyünk, minél kisebb legyen a CO2 lábnyomunk, tehát a dekarbonizáció, a szennyezésmentesítés, illetve az erőforrásoknak az újrafelhasználása az nálunk mindenképpen szempont, és a partnereinknek is ezt a segítséget adjuk, hogy ők is minél hatékonyabban tudjanak működni, és a programba is valóban szerettük volna ezt a környezettudatosságot becsempészni, és az első évadban például próbálkoztunk olyannal, hogy már kidobott légzsákok, amik ugye egyébként a hulladék feldolgozásra kerülnek, hogy ne kerüljenek oda, hanem próbáljuk meg újra hasznosítani őket festővászonként, mert hogy kicsit erőfeszítéssel, de meg lehet oldani, hogy egy kis festővásznat csinálni belőle, hiszen ezek általában ilyen nagyon semleges színűek, és akkor egy kis előkészítéssel akkor ezek alkalmassá tudnak válni arra, hogy a gyerekek erre kiválóan tudtak képeket alkotni.
És ez szemléletformáló.
Ez szemléletformálás, ez is az egyik fontos eleme ennek a programnak, hogy a gyerekeket nyilván azon túl, hogy művészetileg egy kicsit technikailag fejlesztjük, egyfajta gondolkodásmódot próbálunk nekik átadni. Ugye nyilván egyrészt kapnak ilyen gondolkodásmódot minden mentortól, hiszen minden mentornak van egy személyisége, van egy pályafutás, ami alatt sok mindent tapasztalt, tehát nyilván ők is át tudnak adni nagyon sok mindent, de azzal, hogy mi pedig mellé tesszük ezt, hogy mennyire fontos a környezetünk, és hogy mennyire fontos tudatosan gondolkodni a környezetünkről, a természetről, a természetvédelemről, ezt mindenképpen szerettük volna mind a tematikában, mind pedig magában a technikai háttérbe belecsempészni.
És 2021-ben indítottátok az első, még úgymond pilot programotokat 6 gyermek részvételével. Mi volt ennek a kifutása?
A program végén ugye elkészült sok-sok alkotás, és a gyerekek kiválasztották azokat a legjobb alkotásaikat, amiket egy aukció keretében mi árverésre bocsájtottunk, és ezen az aukción különböző cégek tudtak ajánlatokat tenni ezekre a pályaművekre, és az ebből befolyó pénzt pedig a gyerekek kapták meg. A gyerekek már előre elképzelték, hogy ha valami kis pénzhez jutnak ezekből az alkotásokból, akkor mire fogják ezt költeni, és a következő évad programja is hasonló módon zajlik, és annak is a végkifutása az lenne, hogy először is legyen egy kis pici kiállítás, egy rövid ideig megtekinthetőek legyenek azok az alkotások, és utána pedig szintén legyen egy aukció, aminek a keretében akár magánszemélyek, akár cégek vásárolnak ezekből az alkotásokból, és ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a gyerekek a hosszú távú terveiket meg tudják valósítani.
Tehát az első év sikere meghozta akkor ezek szerint a folytatást. Hol tudjátok megmutatni ezeket az alkotásokat? Tehát vannak erre már elképzelések, hogy minél nagyobb közönséghez eljussanak ezek a művek, meg egyáltalán ez a program?
Természetesen az a célunk, hogy erről a programról minél többen értesüljenek. Egyrészt van egy oldala ennek a programnak a Facebookon, ahol le lehet követni, hogy milyen tevékenységek zajlanak. Számos kerekasztal beszélgetést szerveztünk már ebben a témában, mert ugye nagyon sok oldalú ez a téma. Itt nem csak a művészet van, itt a gyerekeknek a neveléseivel kapcsolatosan azért nagyon sok téma fölmerül, és itt azért vannak szakértők, akik ugye napi szinten látják, hogy mi a nehézség mondjuk egy ilyen gyermeknek a nevelésében, illetve a programmal kapcsolatosan elindítottunk egy olyan sorozatot, magazinműsort, 12 részből fog állni, ami az egészséges gyereknevelésről fog szólni, egészen a családtervezéstől a kamaszoknak a neveléséig. Már el is indult a sorozat. Az egyik ismert tévécsatornán fut ez a magazinműsor, azért, hogy minél többen érezzék azt, tehát, hogy azért itt van munka, és bárki, aki tud bármit tenni azért, hogy ezeknek a gyerekeknek jobb legyen a sorsa, azt tegye meg. Mi egyébként nagyon nyitottak lennénk arra, hogy ehhez a programhoz bárki csatlakozzon, tehát akár egy kicsi kis támogatással is, tehát kaptunk már például meghívást egy pizzázásra, ahova a csapatot el tudtuk vinni, és ott egy kis csapatépítés keretében akkor a gyerekek elfogyasztottak egy jó ízű pizzát, és beszélgetni tudtunk egymással, ők is egymással, mindenki elmondta, hogy hogy érzi magát a programban, mit alkot éppen, de nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a gondoskodás politikáért felelős államtitkárság is mellé állt a programnak, és ők is támogatták anyagilag is a programot, illetve meghívták a programot az egyik táborukba, ahol bemutatkozhatott a program, és ott egy kis közös játékkal, illetve közös alkotással bemutattuk, hogy hogyan zajlik ez a program.
Hát maga a projekt cím, hogy a tehetség esélyt érdemel, már önmagában egy nagyon komoly és egy nagyon pozitív üzenet, amit érdemes megfogadni, és akkor azt mondod, hogy mert hogy onnan indultunk, hogy egyénileg, meg vállalati és társadalmi szinten is lehet tenni, de akkor néha egy kicsi segítség is lehet nagy segítség.
Persze. Szerintem bármilyen kérdésben, legyen az fenntarthatóság, vagy környezetvédelem, vagy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a támogatása, szerintem minden pici lépés előre visz. Néha azt érzem, hogy amikor fölmerül egy ilyen nagyobb társadalmi probléma, akkor mindenki ilyen nagyot akar alkotni, és akkor megoldjuk. De nagyon sokszor tudjuk, hogy amikor összetett problémáról van szó, akkor ezt nem lehet azonnal megoldani. De apró lépésenként azért mindig közelebb lehet kerülni ahhoz, hogy a probléma enyhüljön, és a végén megoldódjon. Tehát én úgy gondolom, hogy bármilyen pici segítség minden ilyen programnak jól jön, és minden ügynek jól jön.
Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, a zene és a hírek után beszélgetünk tovább Bola Ágnessel, a Veolia Energia Magyarország ZRT marketing vezetőjével. Ugye a tehetség esélyt érdemel, ez a mai kulcsszó, úgyhogy jövünk vissza a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.